kedves testvérek, nyissuk ki Bibliánkat, és keressük meg Máté evangéliumának 5. részét. Abból a 9-es igeverset fogjuk felolvasni. Az ige eképpen szól. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Megismétlem még egyszer. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Amen.
Sok szeretettel köszöntünk minden kedves jelenlevőt, ha vannak vendégtestvéreink is, őket is köszöntjük az Úr Jézus nevében, és kívánjuk mindannyiunk számára, hogy ezen a délutánon is hadd tapasztaljuk meg az Úr közelségét, az ő jelenlétét, hadd tudjon szólni mindannyiunkon, hadd legyen eleven ez az ige ezen a mai délutánon is. Megfigyelték a testvérek, hogy az előző vasárnapokkor az Úr Jézus a hegyi beszédével foglalkozunk, a boldogmondásokkal, és tüzetesen megfigyelünk minden boldogmondást, általában az jön emberileg közel hozzánk, hogy teljesen ellentétes az Úr Jézusnak a szavai, ahogy az emberi felfogás meg tudja érteni, mi emberi elménk, hogy kik is valójában a boldogok. A ma délután igénynek a mottoja, boldogok, akik békét teremtenek, vagy én másképpen is nevezném, hogy boldogok a béke szerzők. Hát napjainkban is sokan vágynak a béke után, főképp azok sóvárognak nagyon a béke után, ahol háborúk vannak, háborús övezetek, polgárháborúk és különböző háborúk zajlanak napjainkban, vagy idősebb testvérek, akik átélték a második világháborút, vagy akár az első világháborút, és azok nagyon tudják értékelni, akik a háborúban éltek, a békét. Napjainkban is nagy szükség van a békére. Megfigyelhető, hogy munkai viszonylatban is talán egy 10-15 évvel visszamenőleg, vagy 20 évvel úgy figyeltem meg, hogy egyre nagyobb a békétlenség a társadalomban, talán az iskolában is nagyobb, mint az én gyerekkoromban a békétlenség, és sorolhatnánk tovább, hogy miért van nagy szükségünk a békére. Az Úr Jézus Krisztusra nagyon sok jövendőlés van, főképpen az Ézsaiás könyvében. Ott van egy jövendőlés, hogy mi lesz az ő neve. Egyik szép neve Jézus Krisztusnak a békesség fejedelme, és ez hosszú évekkel azelőtt, mielőtt az Úr Jézus a földre jött, mielőtt megszületett volna, meg volt jövendőlve, hogy ő lesz a békesség fejedelme. És itt az igében is az Úr Jézus, amire kér bennünket, tanított a tanítványait, és bennünket is kér, hogy boldogok, akik békét teremtenek, mert ők az Isten fiainak neveztetnek. Semmi olyan dolgot nem kért az Úr Jézus Krisztus, ami megváltunk, abiben ő nem mutatott volna példát, vagy nem járt volna előttünk, nem egy olyan Istenünk van, hogy olyan dolgot kér, lehetetlenséget, vagy amit ő nem mutatott volna be, őt nem hiába nevezi Isten igéje a békesség fejedelmének. A békesség Istene is, főképpen az Új Szövetségben, leginkább a levelekben van ilyen kifejezés Istenről, hogy békesség Istene. Megfigyelhető, hogy Pál apostolnak a leveleiben 7-szer van ez említve, hogy békesség Istene. Tudjuk azt, hogy az igében a 7-es szám ez a tökéletesség, tehát ebben is látjuk, hogy nekünk olyan Istenünk van, nem egy olyan Isten, aki letarol bennünket. Jöhetett volna az Úr Jézus egy nagy világi hatalommal, nagy mennyei hatalommal, letarolhatta volna, amikor földre jött, ilyen csillag megjelenésekkel és különböző pompával jöhetett volna, de ő békében jött le erre a földre, és nem hiába említi a levelekben, hogy a békesség Istene az Úr Jézus Krisztusról. Hogy említettem, hogy talán úgy is lehetne a ma délutáni igénynek adni egy motót, a béke szerzők. Kétféleképpen élhetjük meg a mi lelki életünket, hogy az én beszédemmel, az én magatartásommal békétlenséget árasztok, akár a családomban, a társadalomban, vagy ahova a helyzet, vagy a gyülekezetemben, azzal a lelki állapottal, amivel rendelkezem, békétlenséget áraszthatok, de hogyha az Úr Jézus követem, és kívánom, hogy az Úr formáljon bennem napról napra, dicsőségről dicsőségre, akkor én egy békeszerző kell legyek. Azon a helyen, ahova helyezett. Mennyivel könnyebb olyan ember mellett dolgozni, vagy olyan családapa mellett, vagy egy édesanya mellett lenni, akinek békés az állapota. Valami történik, nem dúl fel, olyan dolog, ami talán nem kéne megtörténjen, nem háborúk, hanem békével elrendez a dolgokat. Mennyivel szebb és jobb dolog az, mennyivel jobb abban a családban, azon a munkahelyen egy olyan főnök, vagy egy olyan alkalmazott mellett lenni, dolgozni egy olyan munkatárs mellett, aki békeszerző, aki szereti a békességet, és elkövet minden azért, hogy azon a helyen, ahova Isten engem helyezett, hogy békeszerző legyek abban a körülményben, abban a lehetőségben. Egy kérdés tevődött fel bennem, hol és hogyan lehetünk békeszerzők. Az első dolog, amit így leegyeztem, hogy csendes és Istennek tetsző életben lehetek békeszerző azon a helyen, ahova helyezett, tehát abban a környezetemben, vagy saját otthonomban lehetek egy ilyen béketeremtő, békeszerző. Egy másik kérdés, hogy hogyan szerezhetek békét. Sokszor nem könnyű, ezt meg kell harcoljuk. Olyan akkor vagyunk leginkább békétlenek, ha valami nem a mi kényünk, kedvünk szerint történik, vagy alakulnak a dolgok, és akkor meg kell harcoljuk, le kell győzzük a mi énünket, és abban az esetben lehetünk békeszerzők, és a legtöbb esetben akkor vagyunk békeszerzők, ha le tudunk mondani a mi igazunkról. Lehet, hogy egy méter földdel kevesebbünk lesz a mezőn, vagy a munkájunkon egy valamennyivel kevesebb lesz a jogunk, amit megérdemelnénk, vagy lehet egy kevesebb a fizetése, mint a kollégának, nem irigykedek, hanem békével elviselem, akkor békeszerző vagyok. Tehát áldozatba kerül legtöbb esetben, hogy békeszerző leszek, legyünk. Majd ki fogok térni, hogy az Úr Jézus is békeszerző volt nehéz helyzetben. Tehát tűréssel, megbocsátással, engedelmességgel lehetek békeszerző, vagy ha valamire megkér akár a főnököm, vagy megkérem az alkalmazottamat, ha csendesen, békével kérem, vagy megteszem, mennyivel szebb az, békeszerző leszek, így is bizonyságot tehetünk. Olvastam Watchman Nyúlnak egyik könyvében, hogy abban az időben Kínában volt ilyen lelkiébredés, és sokan megtértek az Úrhoz, nehéz körülmények között is voltak az akkori testvérek, és két testvér egy adott földön dolgozott, és reggel korán felkeltek, hogy volt egy ilyen öntöző árok, hogy megtöltötték, és abból elvezették, hogy meglocsolják a kertjüket. És az történt, hogy több ízben, majd miután ők reggel korán felkeltek, elmentek lepihenni, a szomszéd elvezette a saját területére a vizet. És ezek a testvérek nem szóltak semmit, és elmentek a testvérünk, az Vácsmányúhoz, és elmondták, hogy nézd meg testvér, mi nem mondtunk semmi rosszat ennek a szomszédnak, de az történt, hogy mi úgy látjuk, hogy Isten akaratát tettük, de nincs egy békesség a szívünkben, nincs egy öröm, hogy mit kéne tegyünk, hogy legyen ez az isteni békesség, öröm a szívünkbe, és testvérünknek adott egy bölcsességet az Úr, és elmondta azt, hogy igen, ti csak a felét tettétek meg. Következő reggel keltek fel még korábban, és először a szomszédotok kertét, azt a helyet töltsétek meg vízzel, és utána tieteket. Két testvér megtette, nagy fáradtságokba került, először a szomszédnak azt a helyet megöntözte, azt a helyet megtöltötték vízzel, és utána az övéket, és lefeküdtek, és az történt, hogy a szomszéd nem csapolt el, és egy nap után meglátogatta ezt a két testvért, és azt mondta, hogy hihetetlen az, ami történt, hogy ahelyett, hogy rám törtetek volna rosszul, vagy tőlem eltulajdonítottak valamit, vagy visszaadtátok volna, hogy miért tettétek ezt, én is akarok egy ilyen Istennek szolgálni, és az történt, hogy az egy szomszédjuk megtért. Ahelyett, hogy visszaütöttek volna, ahelyett, hogy rossz szót szóltak volna, eltűrték, és az a két testvér megtelt örömmel, és az ő békesség tűrésük által megnyerték a szomszédukat. Ilyen esetekkel is leszolgálhatunk az Úrnak, amikor lemondunk a saját jogainkról, áldozatot vállalunk az Úrért. Adja, hogy az ige mondja, hogy eleven szenet gyűjtünk a fejére. Valaki rosszat tesz nekünk. Sok esetet hallottam, hogy hívő testvérekkel voltak munkahelyen vagy társadalomban, akik direkt módon rosszat tett, és rosszal nem ütött vissza, jót tett, és jó bizonysággal volt a munkahelyén, a társadalomban, ehelyett, hogy visszaütnénk, jót teszünk, és ezzel úgymond eleven szenet gyűjtünk másoknak az ő fejükre. Egy fontos dolog, amire még hívnám fel a testvérek figyelmét, hogy a gyülekezetünkben is nagyon fontos az, hogy hogyan jövök, milyen lelkiállapottal. Lehet úgy hozzájárulni, hogy békétlenséget okozok, de lehet úgy is hozzájárulni, hogy az én magatartásom, az én beszédem, akár imám, vagy megjelenésem által békeszerző legyek a gyülekezetben, építsem a testvéremet, a gyülekezetet azzal a talentummal, amit adott nekem az Úr, békeszerző lenni. Én azt hiszem, már elmondtam a testvéreknek, elnézést kérek, hogy ismétlem magam, de számomra egy dolog nagyon kicsit nehéz megmagyarázni. Péter apostolnak az életében van, amikor Jakabot kivégezték, és kezdtek kegyetlenkedni a tanítványok ellen, és börtönben volt, két lánca megkötözve, gondolom a kezét, lábát megkötözték láncokkal, úgy ír az ige, két lánca megkötözve, két őr közvetlen mellette, 16 katona őrizte, és emberileg semmi menekvése nem volt, és úgy olvassuk az igében, hogy amikor Isten angyala megjelent, fel kellett ébreszte Péter apostolt, hogy milyen békesség lehetett az ő szívében. Nem tudom közülünk, hogy tudná azt, hogy börtönben lennénk, és másnak kivégzés vár, ártatlanul az Úrért, hogy lehet sokan közülünk nem tudnánk nyugodtan aludni, lehet jajveszékelnénk, kiabálnánk. Péter apostol valószínű még nem tudta a kezét se összekulcsolni, de valószínű mielőtt elaludt, könnyek között imádkozhatott az Úrhoz, és teljesen az Úrnak adta az ő életét, az ő halálát, és elaludt. Mélyen aludt Péter. Azért, mert békesség volt. Bármi történjék is, Péter teljesen az Úr Jézus kezébe tette az ő életét. Bármi legyen is, ha másnap kivégeznek is, én az Úrnál vagyok. Az Úr Jézus kezébe vagyok, mert békesség volt. De ha talán egy bűnöző lett volna, akkor kiabált volna, talán káromolta volna a vezetőséget, és mindent elkövetett volna, rázta volna az ő láncait, és mindent elkövetett, hogy szabaduljon. De Péter apostol, mivel békesség volt, mélyen elaludott a börtönbe. Az Úr Jézussal szeretném befejezni. A Máté evangélium a 26. rész 30. versét idézném. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. Ez közvetlen az Úr Jézus elfogatás elé történt. Az Úr tudta, hogy rá mi vár, rá a halál vár, és az Úr Jézusban egy mély isteni békesség volt. Dicséretet énekeltek a tanítványokkal, mert békesség volt az ő szívében. Majd olvassuk tovább, ugyancsak 26. rész, 49-50. Versét olvasom. Majd egyenes Jézushoz menve így szólt: üdvözl légy, Mester, és megcsókolta őt. Jézus ezt mondta neki: barátom, hát ezért jöttél. Akkor odamentek, rátették a kezüket, és elfogták. Az Úr Jézushoz szólt, tudjuk, amikor Judás a 12 közül, aki közel állt, 3 évig látta az ő csodáit, az ő tetteit, hallotta ezt a csodálatos szolgálatokat, a hegyi beszédet, mindent látott az Úr Jézus életében, együtt evett vele, elárulta, de az Úr Jézus tudta, hogy miért jött, és barátomnak nevezte a helyet, hogy emberileg lehet mi tudnunk ezt, lehet másképp viszonyultunk volna, azért, mert békesség volt az Úr Jézusban, egy isteni békesség. Az Úr Jézushoz közel állunk, és kívánjuk az Úr közelségét, akkor ő is meg tud ajándékozni bennünket ilyen isteni békességgel. Bármi történjék is a mi életünkben, békeszerzők legyünk. Hát kívánom ezt szívemből, hogy abba a környezetbe, ahol helyez bennünket az Úr, hogy legyünk békeszerzők. Amen.
Feltétele lemondással jár, és biztatással. Ennek a kis költeménynek nincs írója, az a címe, hogy győzelem. A győzelem titka az Istennel való bőséges kapcsolat, bensőséges kapcsolat. Ez a forrása minden külső és belső erőnek. Ha elfelejtenek, vagy elhanyagolnak, ha tudatosan mellőznek, és te mindezt alázattal vállalod, és az Úrnak hálát adsz minden sértésért és megaláztatásért, akkor az győzelem. Ha a jót, amit teszel, vagy tenni akarsz, mások kigunyolják, ha vágyaid meghiúsulnak, ha a többiek pont azt teszik, ami neked nem tetszik, ha tanácsodat semmibe veszik, nézeteidet nevetségessé teszik, s te mindezt zugolódás nélkül, türelemmel, szeretettel elfogadod, akkor az győzelem. Ha neked minden étel jó, azért mindig hálás vagy, ha minden ruházattal, minden társasággal és életkörülménnyel, a magányossággal, mindennel, ahogy az Úr vezet, megelégedett vagy, akkor az győzelem. Ha mások rossz kedvét, ingerültségét, panaszkodását, minden rendszertelenségét, pontatlanságát, amelyekről te nem tehetsz, bár azokat nem helyesled, mérgelődés és zugolódás nélkül elviseled, akkor az győzelem. Ha a körülötted lévők különbségét, lelki érzetlenségét, saját hibáik iránti vakságát elnézed, ha másoktól mindenféle üldözést elszenvedsz, s mind elviseled úgy, mint Jézus hordozta, érted, akkor az győzelem. Ha sohasem célod saját személyedet, vagy munkádat, sikeredet kiemelni egy beszélgetésben, ha nem vágyol mások ajánlására, dicséretére, ha szeretsz ismeretlen maradni, hogy Krisztusban elrejtett életed legyen, akkor az győzelem. Amen.
Békességre vágyik minden ember. Pénzt is adna érte, de mégsem leel. Miért nem leel? Mert a módját nem találta el, hogy kell keresni, hol kell keresni. És nem oda jön, ahhoz jön, aki meg tudja adni az igaz békességet. Van úgy, hogy sokszor ott a szívben van a békétlenség, de nagyon jól tudjuk álcázni, és mosolygunk, és úgy teszünk, mintha minden rendben van, rendben lenne, de csak mi tudjuk, az illető személy tudja, hogy mi van ott belül zakatol. Vannak olyan csoportulásuk, akik harcra szólítanak fel, hogy harcolni, terület visszaszerzés, vagy igazságot megteremteni különböző területen. Van úgy, hogy a hívő életünkben is sokszor búslakodunk, és meg vagyunk fáradva, és ott van a szomorúság a szívünkben. Az Úr Jézus megígérte, hogy ő megadja válogatás nélkül mindenkinek, aki szeretni és akarja ezt a békességet, a lelki békességet. És majd, ahogy fogjuk énekelni, csendesség, békesség, üdvösség vár, tekints csak Jézusra fel. Csendesség, békesség, üdvösség vár, ha egyszer övé leszel. Először el szeretnénk zenélni egyszer, hogy a dallamot ismerjük fel, és majd fogjuk énekelni két versszakával.
valamikor az év vége felé, meg már előtte is úgy nagyon kezdtem elcsüggedni. Sok olyan régi dolgot láttam az életemben, amit már nem akartam ott látni, de ott voltak. Sok békétlenség, sok elégedetlenség, sok minden más. És volt bennem egy ilyen kérdés Isten felé, hogy hát Uram, ha hol van az az új, ha csak sok régi van. És imádkoztam azért, hogy Isten úgy indítson útnak az új évben, hogy mutassa meg nekem, hogy van új. Aztán Spurgeon áhítatos könyvet készültem elkezdeni az új év folyamán, és úgy gondolkodtam róla, hogy nem olvastam bele, hogy az első, az új évi első napi ige legyen az az én igém erre az évre. És úgy nagyon megdöbbentem akkor, amikor azt az első igeverset elolvastam. A Biblia utolsó lapjáról van. Jelenések könyve 21. rész, a 5. vers. Ekkora az, aki a trónon ült, megszólalt. Lásd, én mindent megújítok. És tudtam én, de olyan jó újra megbizonyosodni abban, hogy nem én kell gürcöljek azért, hogy új legyek. Hogy Isten az, aki megújít. És ő kell újat tegyen mindent az életemben. Na ez nem azt jelenti, hogy hátradőlök karbatett kézzel, és nem csinálok semmit. Hanem azt jelenti, legalábbis nekem azt jelenti, hogy ha ő újít meg, akkor nekem nagyon közel kell lenni hozzá. Ha ő tesz újjá mindent, akkor én keresem azt, hogy hol van ő, azért, hogy tudjon munkálkodni bennem. És volt egy ilyen vágy is bennem, hogy úgy olvassam az igét, az a két kérdés, amit Pál apostol feltette, amikor találkozott az Úr Jézussal, hogy ki vagy te, Uram? Mit akarsz, hogy cselekedjem? Hogy valahányszor kinyitom a Bibliát, legyen ott előttem az a két kérdés. Ki vagy te, Uram? Mit akarsz, hogy cselekedjem? Aztán, hogy elkezdtem az idén az Új Szövetséget, kezdtem el újraolvasni, és úgy megdöbbentem, amikor a János evangéliumában olvastam a samáriai asszonyról, annyiszor elolvastam már ezt a történetet, gondolom, mind tudjuk. De akkor, amikor az a kérdés, vagy az a megállapítás jön az Úr Jézustól, hogy ha te ismernéd, akkor te kérnél. És úgy belém hasított, hogy hát ha te ismernéd igazán az Úr Jézust, akkor te kérnél. Ha te ismernéd. És újra megfogalmazódott bennem az a vágy, hogy Uram, hát nekem nincs más dolgom, csak az, hogy megismerjelek téged jobban. Mert ha ismernélek téged, akkor nagyon sok minden nem lenne kérdés. Az előbb Győző már beszélt arról, hogy nem csak külső békétlenség van, hanem van belső békétlenség is. És a belső békességemnek a hiánya legtöbbször az aggodalom. Olyan hamar úrrá tud lenni rajtam. Olyan kevés dolgokban, vagy apró dolgokban is. És nem is tudom, hogy lesz-e valamikor olyan, hogy elmúljon minden aggodalom. Van egy kedves ének, amit nagyon sokszor elénekelgetek mostanában. Arról szól, hogy elmúlik minden aggodalom, ha csendben állok az Úr előtt. És ez a feltétel annak, hogy elmúljon az aggodalom. Hogy ott legyek az Isten színe előtt, hogy keressem az ő jelenlétét. Köszi, Evo.
Ismerik az éneket. Azok bátran énekeljék velem.
Emily.
aggodalom, ha csendben állok az Úr előtt, és könyörgésben, hálaadásban dicséri mindig a szívem őt. Bánatom, gondom, jól ismeri, nyomasztó terhem ő elveszi. Még most sem értem, fel nem fogom, miért szeret engem ilyen nagyon. Isten megőrzi a Krisztusban szívem és minden gondolatom, hogy csak azt kérjem, ami igaz, azt, ami tiszta és ami jó. Kérésem ott van előtte már, meghallgatásra nála talál. Még most sem értem, fel nem fogom, miért szeret engem ilyen nagyon. Kegyelme által tanulhatom, hogy elég mindig az, amim van. Ő benne nyertem vigaszt erőt, dicsérem, áldom, imádom őt. Dicsérem, áldom, imádom őt. Amen.
Thank you. nekünk szolgálattevőknek fennáll a kísértés, hogy nehezebben álljunk ide ki, hiszen mi úgyis be vagyunk osztva alkalmanként, és majd akkor szólunk. De úgy érzem, hogy szólnom kell, hiszen egy aprócska gondolat fogalmazódott meg a szívemben, már amikor Csaba testvérünk szolgált, és megerősítette Jutka testvérnő is bennem ezt, illetve Győző testvér is, amit említett, amit szeretnék én is mondani, egy rövid gondolatot. Vannak olyan személyek, emberek, akik talán amikor valamilyen helyzetbe kerülnek, és konfrontálódni kellene, akkor inkább csendben maradnak, és hallgatnak. De az nem azt jelenti, hogy belül békesség van, mert hallgat. Aztán vannak különböző személyek, amelyeknek engedelmeskedni kell, akik a rendet fenntartják, békét próbálnak teremteni, és engedelmeskedhetünk ezeknek a személyeknek, de nem biztos, hogy ha engedelmeskedünk, hogy belül békesség is van. Vannak olyan törvények, amelyeket ha betartunk, vagy próbálnak betartatni különböző szervek velünk, akkor talán valami látszat békét produkálunk. De nem biztos, hogyha a törvényeket betartjuk, akkor belül békesség van. És eszembe jut, amikor István testvér szolgált a szelídségről, magunk erejéből nem megy a szelídség. És magunk erejéből nem tudunk teljes és igazi békét teremteni. Sem magunkban, sem környezetünkben. És ugye ott van harmadik gyümölcsén a békesség. Csak akkor tudunk békét teremteni, hogyha a Szent Szellem, a Szent Lélek kimunkálja azt először bennem, bennünk. És úgy visszacseng egy igevers a római levélből, és sokszor emlékeztet, amikor bemegyek a házunkba, és ki van írva az igevers az egyik falon, hogy a Róma 8.6-ból az egyszerű fordítás szerint a Szent Szellem azonban mindig az életre és a békességre törekszik. Szeretném, hogyha ez a Szent Szellem bennem mindig munkálkodna, és belül mindig békesség lenne, amit kifele is tudok embertársaim felé vetíteni. Amen.
Ismét a zenekar dicsőíti az Urat, és ha még lenne egy szolgálat, akkor kérjük, ha nem, akkor közösen fogunk énekelni.
Ha valami veszély jön, hogy látunk közelegni, akkor oda békességünk, oda lelki békességünk. A sas fentről nagyon is jól látja a terepet, éles szeme van, és előre látja a veszélyeket. Ugyanígy van a mi életünkben is, a mi mennyei atyánk Urunk, előre látja és tudja, hogyha valami veszély fog jönni életünkbe, és meg tud erősíteni. A következő ének, amiben fogunk énekelni együtt a gyülekezettel, ezt mondják, hogy a sas fentről látja a helyzetet, és mennyivel inkább a mi Urunk is ott van, és megerősít a nehéz helyzetekben. Csak a békesség, maradjunk meg benne, higgyünk ő benne. Először elzenéljük, és majd utána. Lesz egy közjáték, majd a két verszak közt ott majd figyeljünk.
meg békél szíved, lélek is kunyhomba, az arany ezüst, mind értéktelen.
Köszöntjük pap Lénár testvérünket, harmadéves teológiai hallgató testvérünket. Ahogy említette testvérünk délelőtt, én úgy állítom, inkább lupényi származású testvérünk. 2 évet én is Lupényban lehettem Isten kegyelméből, amikor megházasodtunk. Szép 2 év volt, testvérek nagy szeretettel vontak körül egy kicsi gyülekezet. Testvérünk édesapját is ismerik, a pap Elemér testvér, sokszor könnyek között szólt az igéből, vagy az édesanyját, a Borbála nőtestvért, sokan ismerik gyülekezetünkből, főleg a mikorosztályunk beliek, együtt voltunk táborozni, ismerős a testvérünknek az édesanyja. Annyit még hadároljak el a testvéreknek, amikor ott voltam Lupényban, egyik olyan testvér volt, aki által sokat tanított az óra, sógorom által, Sándor testvér által. Nem sokat láttam könnyet hullatni testvérünket, de amikor Elemér testvérék majd Nádasra elköltöztek, pont akkor ott voltam gyülekezetben, már akkor itt voltam tag a Szatmári gyülekezetben, amikor testvérénk elköltöztek Nádasdra, emlékszem, hogy a sógorom búcsúztatta őket, hát könnyek között érezte az ő hiányukat. Imádkozunk testvérünkért, a Lénár testvérünkért, hogy az Úr áldja meg az életét, az ő szolgálatát, és mutassa meg azt a helyet, ahol kell őt szolgálni, és tegye gyümölcsözővé az ő életét. most egy énekkart kérjük, hogy szolgáljon, és azt követőleg testvérünk fog szolgálni az igéből.
Kell vallanom azt, hogy nagyon örülök, és a szívem tele van hálával, mikor így kell felálljak a szószékre. Mikor úgy kell felálljak a szószékre, hogy már nagyon sok üzenet elhangzott. És őszintén elmondom azt, hogy ha azt mondanám most, hogy amen, amit hallottunk, azt cselekedjük, és úgy mennénk haza, én hiszem azt, hogy üzenettel mennénk haza. És ezt nem csak azért mondom, mert jól hangzik, ezt nem csak azért mondom, mert meg akarom nyerni a testvérek kedvét, hanem őszintén nagyon hála van a szívemben, és nagyon nagy öröm van a szívemben, mikor hallgattam az énekkart, a zenekart, mikor hallgattam a bizonyságtevéseket, verseket, buzításokat, gondolatokat, úgy betöltötte Isten az én szívemet békességgel. Hiszen erről beszélünk, békességről. Mikor énekelte a zenekar azt az éneket, hogy mint a fészkében a sasmadár, nagyon megürült a szívem, azért, mert a baszési táborban tanultam a szatmári fiatalokkal lesz az éneket, és nagyon ritkán énekelem ezt az éneket. Nem nagyon van alkalom, mikor ezt az éneket énekeljük, de itt Szatmáron énekelik a testvérek. És nagyon örültem neki, és nagyon így úgymond rebdesed a szívem. Mikor énekelte az énekkar ezt az éneket, hogy az Úrban jó nékem, ha Isten békéje lakja a szívemet, nagyon megörültem. Ez egyik kedvenc énekem. És mély békességet adott Isten a szívemben ez ének által, mert mély üzenete van mind egyik, mind a másik éneknek. Nagyon sok gondolat elhangzott, és tényleg valahogy úgy érzem, hogy amit én már mondani fogok, az mind hiába való. Hogy már betöltött bennünket Isten békessége. Legalábbis az én szívemet igen. De mégis engedjék meg, hogy én is szóljak néhány gondolatot az igéből, hiszen az a gondolat, az a fő gondolatunk, hogy boldogok, akik békét teremtenek. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiének neveztetnek. Boldogok a békeszerzők, ahogy hallottuk, vagy a béketeremtők. A Bibliában nagyon-nagyon sok igevers van, ami a békességről beszél. Gondolkoztam egy olyanon, hogy olvassam-e fel az összes igeverset, ami a békességről szól. De nagyon sok van, több mint 150 igevers van a békességről, és egy, lehet, hogy elaludnánk, ameddig elolvasnánk. Kettő, meg egyszerűen az elménk nem tudja befogadni azt a sok információt, és nem tudnánk kellőképpen összpontosítani minden egyes igeversre. De elárulom azt a titkot, hogy fogunk néhány igeverset venni a Bibliából, ami alátámasztja, hogy ezt a gondolat, hogy boldogok, akik békét teremtenek, és ami különösen kihangsúlyozza a békességet. El lehet azt is mondani, hogy a boldog mondásokban van egy folyamat, ami a keresztény jellemet, ami a keresztényeket jellemzi. Az első volt például a boldogok, a lelki szegények, és az utolsó pedig, ami a jellemet érinti, boldogok, akik békét teremtenek. Boldogok a lelki szegények az egy hívőnek nagyon egyszerű, mikor elismeri, hogy nem tud semmit bemutatni Istennek, és jön Isten elé, úgy, ahogy van. Viszont ez már teljesen más rangon van, hogy boldogok, akik békét teremtenek, mert még a hívőknek is nagyon nehéz, és nagyon sok harccal jár az néha, hogy békét teremtsen testvér és testvér között, apa és gyerek között, és sorolhatnám. A világban ma nagyon sok minden létezik, de egy dolog hiányzik, az igazi békesség. Nem tudjuk elmondani, hogy a világban nem létezik erkölcs. Nem tudjuk elmondani, hogy a világban nincsen szép házasság. Nincs olyan házasság, ahol ne lenne válás. Ahol egyet értenek. De ugyanakkor hiányzik az a mély és valódi békesség. Békesség az emberekkel, és békesség Istennel. Elég egyértelműen, és nagyon könnyedén meg lehet figyelni azt, hogy Pál apostol minden egyes levelét azzal kezdi: kegyelem és békesség. Istentől, az Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ezt úgymond, ezt a formulát, ezt különböző féleképpen mondja, valamikor az Úr Jézus Krisztustól, valamikor Jézus Krisztustól, ami üdvözítőnktől, de a kegyelem és a békesség ott van. Azért, mert szükséges a kegyelem Istentől, szükséges a békesség Istentől, és békesség egymással. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Nagyon egyszerű. Testvérem, akarsz boldog lenni? Akarsz áldott lenni? Akkor törekedj a békességre.
Törekedj arra, hogy ne csak teljé békességben, hanem az embertársaid is, a fele barátod, a testvéred, a szomszédod, a leányod, az édesapád, az unokád. Törekedjünk a békességre, mert a békesség nagyon ritka dolog. A világ a történelmi korszak kezdete óta csak az idő 8%-ában volt teljes békében. A több mint 3100 évből, amióta a világ a történelmi korszak megkezdődött, csak 286 év volt háborúmentes. És ez időszak alatt, ez a 286 év alatt 8000 szerződést szegtek meg a nemzetek. 3100 évből csak 286 év volt, mikor el lehetett azt mondani, hogy béke van, és akkor is a béke időszakban volt több mint 8000 szerződés, amit megszegtek. Az embereknek szükségük van békességre. És nem hogy csak szükségük van békességre, hanem az embereknek szükség van más emberre, akik békét teremtsen közöttük. Elsősorban ki szeretném emelni azt, amit a testvérem is kiemelt, és alá szeretném húzni, hogy Jézus Krisztus a békeszerző. Jézus Krisztus a béketeremtő. Ő szerzett békességet Isten és ember között. Azt mondja Pál apostol, hogy mintha Isten kérne általunk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Mintha Isten kérne általunk. Hadd mondjam el a Biblia alapján. Mintha Isten kérne általam, testvérem, békülj ki az Istennel. Békülj ki az Istennel. És törekedj a békességre. Magadban és másokban is. Mert Jézus Krisztus a béketeremtő, ő békességet teremtett Isten és ember között. És mikor az evangélisták hirdetik az örömhírt, hirdetik az evangéliumot, akkor nagyon sokszor különféle képekkel jönnek, hogy az emberek még jobban megértsék. Ott van egy nagy szakadék, ami elválaszt bennünket Istentől, és jön Jézus Krisztus a kereszttel, és híd épül a szakadék felett. Azért, mert Jézus Krisztus azért jött, hogy meghajjon a mi bűneinkért. Igaz az a beszéd, és teljesen elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy a bűnöseket üdvözítse, akik közül az első én vagyok, mondja Pál apostol. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Jézus eljött erre a földre azért, hogy békét teremtsen Isten és ember között, mert te és én lázadók voltunk, mert rád és rám Isten haragudott. És ha még nem adtad át az életedet Istennek, akkor el kell azt mondjam, hogy Isten haragszik rád. Hogy Istennel te nem vagy békességben. Hogy Isten haragja van rajtad. Azt mondja a János evangélium a harmadik részének az utolsó igeverse, 36. igevers. Aki hisz ő benne, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Szóval már ott van az Isten haragja, és ha nem békül meg Istennel, akkor az Isten haragja marad rajta. De Jézus Krisztus azért jött, hogy békességet teremtsen Isten és ember között. Ugyanakkor Jézus Krisztus azért jött, hogy békességet teremtsen testvér és testvér között. Hány és hány vita van, még sokszor a testvérek között is. Gyülekezeti testvérekről beszélek. És mégis jön Jézus Krisztus, és ha betölti az ő szívüket békességgel, ott békét teremt Isten. Jézus Krisztus békét teremt Úr és rabszolga között. Ott van élő példa Filemon és Onézimus. Azt mondja Pál apostol Filemonnak, Krisztusban tehát egész nyíltan megparancsolhatnám azt, ami kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én az öreg Pál, most még fogai is a Krisztusért. Kérlek téged az én fiamért, akit a fogságban szültem Onézimusért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szeretem volna tartani, hogy helyette szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmi sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Mert ki tudja, talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet. Aki nekem is, de sokkal inkább neked. Testi értelemben is, és az Úrban is, szeretett testvérem. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Jön Jézus Krisztus békessége, Pál apostol parancsa által, és ír egy levelet Filemonnak, ami az egész levél tulajdonképpen arról szól, hogy Filemont kibékítse Onézimusszal. Ez a fő gondolata a levélnek. Jézus Krisztus békét teremt férj és feleség között is. Ahogy ezt a gondolatot leírtam, ugye a Szentlélek eszembe jutott egy igeverset, ami nagyon elgondolkoztatott. Máté 10:34-36 azt mondja, ne gondoljátok, mondja Jézus, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a mennyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. És mikor eszembe jutott ez az igevers, akkor az a kérdés merül fel bennem, akkor hogyan tovább? Akkor Jézus Krisztus a békesség fejedelme, vagy nem a békesség, vagy a kard fejedelme? Most Jézus Krisztus békességért jött, vagy kardért jött? Az ige megállja a helyét, és igenis, Jézus Krisztus a békesség fejedelme. Ő azért jött, hogy békességet teremtsen testvér és testvér között, apa és gyermeke között. Na de miről szól itt az igevers? Arról, hogy mikor például egy nem hívő családban, ha egy gyerek megtér, akkor az apa haragszik az ő gyermekére, mert megtért. És ezt lehetne többet ragozni, férj, feleség és különböző helyzetek. De azért van hara közöttük, mert az a hitetlen ember lázad Isten ellen. Mert az a hitetlen ellen ember haragszik Istenre, és Isten haragja van rajta, és nem engedelmeskedik Istennek, és azért van vita, azért van feszültség. De Jézus Krisztusnak az az akarata, Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön, tehát Istennek az az akarata, hogy az a lázadó ember is megtérjen, békességben éljen az ő fiával, az ő feleségével, az ő gyermekével. Tehát igaz az, hogy Jézus Krisztus a békesség fejedelme, és igaz az, hogy Jézus békességet teremt férj és feleség között, mert hatalmas különbség van egy hívő család és egy nem hívő család között. Hatalmas különbség van. Ugyanakkor nekünk is ez a feladatunk, hogy békeszerzők legyünk. Mert el lehet azt egyértelműen, nyilvánvalóan mondani, hogy Jézus Krisztus a békeszerző, ő a béketeremtő. Ő áldott örökön örökké, és ő boldog, ő áldott. De ugyanakkor az Isten gyermeke is béketeremtők. És azok kellenek, hogy legyenek. Egy gyermek hasonlít az apjához. Néha, most nem minden esetben, de néha el lehet mondani egy gyermekről, hogy kiköpött apja. Ez a gyermek kiköpött apja. És tudnánk én is néhány példát mondani, most nem szeretnék neveket említeni, de el lehet azt mondani, és elég egyértelmű, hogy vannak olyan gyerekek, akik egy az egyben hasonlítanak az édesapjukra. Na de így kell legyen ez lelki szempontból is. Isten gyermekei kell hasonlítsanak Istenre. Ha Isten a békeszerző, akkor Isten gyermekeinek is ott kell legyen az életükben, a gyümölcsben a békesség. A Szentlélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség. Azt mondja Róma 8.29, mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókkal legyenek fia képéhez. Hogy Jézus Krisztushoz hasonlítsanak. Isten ezt eleve elrendelte, hogy mi, Isten gyermekei, hasonlítsunk Istenre. Ebben is. Ugyanezt mondja Kolossé 3.10, ami azt mondja, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőnek képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Aki teremtőnek képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Hogy megismerje az ő személyiségét, Istennek a személyiségét. És el kell azt mondjuk, és nekünk ez a feladatunk, hogy keressük, kutassuk, és tartsuk meg a békességet. Thomas Watson mondta, hogy a sátán tüzet gerjeszt az ember szívében a veszekedés által, és ő ott melegedik fel. A sátán mindent megtesz annak érdekében, hogy tüzet gerjesszen, azaz vitatkozást, veszekedést gerjesszen különböző kapcsolatok között, vagy az ember szívében, és ő annál a tűznél melegedik fel. Milyen erőteljes kép, amit Thomas Watson használ. Mi kell keressük a békességet, és boldogok, akik békét teremtenek, de kötelességünk is az, hogy a békét keressük, és a békére törekedjünk, azért, mert erre vagyunk elhívva. Az 1 Korintus 7.15-ben egyik része azt mondja, arra hívott el minket Isten, hogy békességben éljünk. Ez a keresztényeknek többek között az elhivatása. Békességben élni. Szóval ez nem csak egy olyan ajánlat az Úr Jézus részéről, hogy hát, ha akartok boldogok lenni, akkor éljetek békességben, akkor törekedjetek a békességre. Nem. Erre vagyunk elhívva, mi keresztények, hogy békességben éljünk, és a békességre törekedjünk. A példabeszédek 12.20 azt mondja, csalárdság van a rosszat koholók szívében, de akik békés tanácsot adnak, azokéban öröm. Akik békés tanácsot adnak, azokéban öröm van. Öröm van az ő szívükben. Olyan jó, olyan személyek között lenni, akikből árad a békesség. Eszembe jut néhány ember, különösen egy most, akire ránéztem, és elkezdtünk beszélgetni, ő nem mondott semmit Istenről, Jézusról, nem mondott semmit az ő kapcsolatairól, de egyszerűen sugárzik róla, hogy ő békességben van Istennel is, a feleségével is, és a gyermekével is. Egyszerűen sugárzik belőle a békesség. És az az én imám is, hogy én is ilyen személy legyek, akiből sugárzik a szeretet, a békesség, hiszen erre vagyunk elhívva. Zsidók 12.14. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Törekedjünk a békességre. A Róma 12.8 azt mondja, ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Van, mikor nem lehetséges? Sajnos van. Van, mikor a békesség nem rajtad múlik, hanem a másik egyszerűen akar haragudni rád. Hát, akkor haragudjon. De amennyire tőlünk telik, mi mindent meg kell tegyünk annak érdekében, hogy békességben éljünk. Sok testvére találkoztam, aki azt mondta, én már mindent megtettem annak érdekében, hogy megbéküljek vele, de nem lehet. És megkérdeztem, és ez mit fed? Mi az a minden? Erre fel kiderült, hogy a minden az semmi. Mert ő semmit nem tett meg annak érdekében. Nem kért bocsánatot, nem ment hozzá, nem kereste, de ő azt mondta, hogy mindent megtett. Hát ez legyen valóság, hogy mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy békességben éljünk az emberekkel. De ugyanakkor el kell mondjak egy következő nagy igazságot, amit a Biblia alátámaszt, hogy nem teremthetsz békességet, ha elsősorban te nem rendelkezel vele. Ha nincs a szívedben békesség, akkor egyszerűen lehetetlen, hogy te békét teremts ember és ember között. Szükséges, hogy részesedj belőle, és azután adj. Ez pont olyan, mint hogy oda mennénk Mátéhoz az istentisztelet után, azt mondom, Máté, adod neked 10 000 eurót. Hiába mondom, ha nincs. Egyszerűen lehetetlen. Na ugyanígy van ez is, mikor mondjuk, hogy testvér, élj békesség, de ha benne nincs békesség, akkor nem is tudsz teremteni békességet, nem tudsz másnak se adni békességet. Hogyan nyerhetünk békességet? Csak is Krisztus által. Nincs olyan emberi filozófia, ami békességet tudna teremteni a mi szívünkben, a mi szívünk legbelsejében is, hanem csak is Jézus Krisztus által. Argentina és Chile háborút viselt egymással sok éven át. Aztán világosság derült rájuk. Megolvasztották az ágyukat, és a nyert fémből egy hatalmas Krisztus szobrot állítottak fel a két országot elválasztó hegytetőre. A szobor alapzatára ezt a feliratot illesztették, idézem. Hamarabb omlanak össze ezek a hegyek, mint hogy Argentina és Chile népe megszegi azt a békét, amit Krisztus a megváltó lábánál egymásnak esküdtek. Az Andeszek magányos csúcsain Krisztus hatalma szobra még mindig áll. Ez a szobor még mindig áll. És ezzel csak azt szeretném kihangsúlyozni és aláhúzni, hogy csak is Jézus Krisztus tud teremteni békességet. Mert vannak olyan emberek, akik megpróbálják saját maguktól, saját erőfeszítésüktől. De lehetetlen. Ilyen volt Patrice Tamao. Nem tudom hányan éltek 1973-ban. 1973. január 30-án Patrice Tamao Santo Domingo-ban a Dominikai Köztársaságban megengedte, hogy keresztre szegezzék, mint a világbékért és emberek közti megértésért való áldozatot. Szóval megengedte azt, hogy keresztre feszítsék azért, hogy ezzel kimutassa és ezzel kampányoljon a békességért. Emberek ezrei nézték a televízión, amint a 15 cm-es rozsdamentes acélszögeket beverték kezébe és lábába. Tamao 48 órán át akarta kereszten maradni, de 20 óra múlva félbe kellett szakítania önkéntes keresztre feszítését, mert fertőzés lépett fel a jobb lábánál. Az újságban, a vezércikkben ezt olvashattak az emberek. Ez volt a nagy cím. A békéért való keresztre feszítés nem sikerült. A békéért való keresztre feszítés nem sikerült. Azért, mert ember próbálta megtenni. De ezelőtt 2000 évvel a békéért való keresztre feszítés sikerült Jézus Krisztusnak. Jézus Krisztusnak sikerült. Embereknek lehetetlen. De Istennek minden lehetséges. Soha senki nem fogja megtalálni az igazi békességet, csak is Jézus Krisztusban. Minket, hívőket Isten arra hívott el, hogy békességben éljünk Istennel és egymással. Ha ez megvan, akkor arra kell törekedjünk, hogy másokat is hívjunk isteni békességre, azaz evangelizáljunk, azok hirdessük az örömhírt, kell keressük a békességet, és nagyon fontos, hogy megtartsuk a békességet. Én nem élek házasságban, de ha megkérdeznénk egy házast, lehet, hogy el tudná azt mondani, és szerintem aláhúzza azt a gondolatot, hogy sokkal könnyebb a békességet megszerezni, mint sem megtartani. Mert megvan a békesség, na de meddig? Egy nap, egy hét, egy hónap? Kell keressük a békességet, és meg kell tartsuk a békességet. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiének neveztetnek. Minden nap, minden percben, minden pillanatban kedves testvérem és testvérnőm, törekedjünk a békességre. Amen.
Egyedül csak te vagy, akinél a szív lecsendesül. Te vagy a kősziklám, szabadító, veszni uram ne hagy. Benned hiszek, remélek, szívem nem fél.
Krisztus, magasztallak téged, azért, mert te eljöttél, hogy békességben éljünk Istennel. Úr Jézus, nem volt más, és nem lehetett más, aki békességet teremtsen Isten és ember között, csak is te. Ezért magasztalunk téged, imádunk és hódolunk előtted. Úr Jézus, add, hogy mi is hasonlítsunk rád. Legyünk olyanok, mint te. Add, hogy törekedjünk a békességre. Keressük a békességet, tartsuk meg a békességet. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy békességben éljünk. Elsősorban veled, és utána másokkal is. De Uram, tudom azt, hogy olyan könnyű beszélni a békességről most vasárnap, de eljön a holnap reggel, a hétfő, mikor valamennyi megyünk munkába, iskolába, és olyan sok békétlenség vesz körül bennünket. Uram, add, hogy ott is békességben tudjunk élni. És legyünk sok és világosság a világban. Amen.
Amen.